Jean M. Auel, a barlangi medve népe. A Föld gyermekei sorozat első kötete. A könyvet felolvas a professzor. A felvétel 2023. novemberében készült. Egy. Mesztelen kislány szaladt ki az állatbőrökkel fedett kunyhóból. A folyó kanyarulatának sziklás partszakasza felé tartott. Eszébe sem jutott hátra pillantani. Tudta, hogy a kis ház és a benne lakók ugyanitt várják, amikor visszatér a csatangolásból. Belegázolt a folyóba. Kicsit szúrt a lábát a kövecses patakmeder, lebukott a vízbe. Jó pár méterrel odébb bukkant fel ismét. Prüszkölve kifújta a levegőt, és erős karcsapásokkal indult a túlsó part felé. Noha csak nemrég múlt 5 éves, tökéletes biztonsággal szelte a hullámokat. Már azelőtt megtanult úszni, hogy járni tudott volna. Gázló nem volt a közelben, úgyhogy többnyire csak úszva lehetett átkelni a folyón. A kislány jókedvűen lubickolt. Miután elfáradt, fölfeküdt a vízre, és hagyta, hadd sodorja lefelé az ár. A folyó egy idő után kiszélesedett. Ezen a szakaszon fölgyorsult, a tajtékos hullámok át meg átcsaptak a gömbölyű sziklákon. A kislánya partra gázolt, és visszatért a homokos szakaszhoz. Közben kavicsokat gyűjtött, azután megpróbált tornyot emelni belőlük. Épp egy különösen szép kavicsot tett az építmény tetejére, amikor megremegett a föld. A kislány csodálkozva nézte, ahogy a kő legurul a kis piramis tetejéről. A torony megbillent. A lány csak másodpercek múlva döbbent rá, hogy ő maga is együtt rászkodik a földdel. Ennek ellenére nem félt, inkább csak csodálkozott. Körbe pillantott. Nem értette, mi történhetett. Elvégre a föld nem mozog. Ez ellent mondott mindannak, amit tudott a világról. Aztán vad hullámokat vetett az imént még békésen kanyargó folyócska. A meder megremegett. Az áttetsző vizet sötétre festette a felkavart iszap. A part is hullámzani kezdett, mintha lábra kaptak volna a bokrok. A víz mélyén megmozdultak az időtlen idők óta moccanatlan szikladarabok. A látóhatár szélén sötétlő, fenséges, tűlevelű erdő megbillent, mintha óriási kéz taszította volna meg. A parton álló hatalmas fenyő lassan a meredély felé dőlt. Gyökerei iszonyú recsegéssel szakadtak ki a talajból, majd sorra elpattantak. Az évszázados törzs elzuhant, és hidat vert a kavargó hullámok fölött. Immár függőlegesen álló ágai tovább rázkodtak. A lányt megriasztotta a ledőlő farobaja. Összerándult a gyomra. Hirtelen rádöbbent, veszélyben forog az élete. Felpattant, de azon nyomban visszahuppant a földre. Képtelen volt talpon maradni a folyamatosan mozgó imbolygó talajon. Nem adta fel. Újból felegyenesedett, ezúttal sikerült megállnia. Mégsem mozdult. Félt elindulni, hát ha újból elesik. Végül elszánta magát, és bizonytalan léptekkel a kunyhó felé iramodott. Félúton megtorpant. Rettegéssel töltötte el a hullámzó föld egyre erősödő moraja. Mintha az egész mindenség bömbölt volna ebben a hangban. Ott rezgett a földben, a légben, a csontjaiban, a zsigereiben. Hitetlenkedve bámulta, hogy ketté nyílik a föld a lába előtt. Fák és sziklák hullottak az egyre szélesedő szakadékba. A bőrökkel borított kunyó a hasadék szélén táncolt. Karcsú, tartó oszlopai reménytelen küzdelmet vívtak az elemekkel. Néhány pillanat múlva összedőlt, és a kráterbe zuhant. A lány tágra nyílt szemmel figyelte, hogy az mohó ragadozóként szemvillantás alatt elnyel mindent, ami ez idáig a biztonságot jelentette számára, az otthonát, a szeretteit.
Anyu! Anyu!
Kiáltotta. Nem érkezett válasz. Majd iszonyatos sikoly hasított a levegőbe. A kislány nem tudta, ő maga kiáltotta, a mélyben rekedtek, vagy csupán a meghasadt föld mennydörgése visszhangzik a fülében. Megindult a szakadék felé, ám elesett, mert megmozdultak talpa alatt a göröngyök. Hason csúszva igyekezett biztonságosabb helyet találni. És összezárult a hasadék. Az imént még hullámzó, remegő talaj elcsendesült, a gyerek a fűre rogyott, és kitört belőle az okogás. Magára maradt a gyér erdőkkel tarkított füves róna közepén. Ez idő tájt megállíthatatlanul araszoltak dél felé a gleccserek, maguk előtt tolták a jeges sarki levegőt, és egyre délebre szorították a növényevőket és a nyomukban vonuló ragadozókat. A síkságon állatok százezrei vándoroltak, emberrel azonban csak elvétve lehetett találkozni. A kislány senkire sem számíthatott. Ismét megmoccant a föld, aztán végleg elcsendesedett, akár egy jól lakott ragadozó, amelyik fészkelődik kicsit mielőtt elégedetten álomra hajtaná a fejét. Tompa moraj hallatszott a mélyből, mintha az imént elnyelt zsákmányt emésztené. A gyerek rémülten felpattant, hát ha újra kezdődik minden. Önkéntelenül is a kunyhó elárvult helye felé pillantott, itt nőtt fel, ismerte a környék minden szegletét, most azonban egy csapásra idegenné lett a táj, mindenfelé kidőlt bokrok hevertek, égnek meredő gyökerek ágaskodtak. Könnyek csorogtak az arcán. Visszaszaladt a folyóhoz, megbotlott egy part menti buckában és elterült a sárban. Ezúttal a máskorol hívogató folyó sem nyújtott menedéket. Újabb utórengés rázta meg a vidéket. A kislányon átcsaptak a hideg hullámok, és visszafojtott lélegzettel várta, mi következik. Ismét hatalmába kerítette a rettegés. El kell mennie erről a rettenetes helyről, ahol minduntalan rázkodik és meghasad a föld. Biztonságba kell jutnia. Csak éppen elképzelni sem tudta, merre induljon. A sziklás parton nem élt meg semmiféle növény, de a folyó felső folyásánál már ügyeztek a bokrok. Valami ősi ösztön azt súgta neki, maradjon a víz közelében, ám visszarettentette az áthatolhatatlannak tűnő bozót. Letörölte a könnyeit, és a magas, tűlevelű erdők irányába fordult. A folyó két partján összehajló örök zöldek ágai között vékony sugarakban esett be a napfény. Az árnyas erdőben alig volt némi aljnövényzet, ám a fák többsége már nem állt egyenesen. Néhány fenyő a földre dőlt, szűk tisztásokat vágva a rengetegben. Mások éles szögben kihajlottak, ám ezeket még tartották gyökereik és a szomszédos fák. A fákon túl a hatalmas északi erdő sötét lett. Ugyanolyan félelmetes volt, mint a folyó menti bozótos. A kislány nem tudta eldönteni, merre induljon el. Hol az egyik, hol a másik irányba tekintgetett, azonban még mindig nem szánta el magát igazán, hogy végleg itt hagyja a szülőföldjét. Ekkor megint megremegett a föld. A gyerek megindult a folyó sodrása mentén, egy pillanatra megállt. Visszanézett. Szíve mélyen titkon azt remélte, hogy mindent ugyanúgy talál, mint azelőtt, a hívogató kunyhó képe várja. De csak a kidőlt bokrokkal, fákkal szabdalt, feldúlt, sivár vidék nézett vissza rá. Elfutotta a szemét a könny, és berohant a susogolombú, hatalmas fenyők közé. Noha a háza népét elpusztító földrengés moraja már réges-rég elhalt, a kislány sietve követte a folyót. Csak addig állt meg, amíg ivott, aztán már indult is tovább. Minduntalan, frissen kidőlt fák keresztezték az útját. A gyerek hol a fatörzseket, hol a kitépett gyökerek helyén keletkezett krátereket kerülgette, időnként egy-egy pillantást vetve a kusza gyökerekből csüngő óriás kődarabokra és földkoloncokra. Az alkony közelettével mind kevesebb nyomát látta a pusztításnak. Megritkultak a kifordult fenyők, a helyükről elmozdult sziklák, tisztább lett a patak vize is. Miután leszállt az est, és nem látta az utat, kimerülten a földre rogyott. Noha mindeddig nem fázott, hiszen kimelegedett a folyamatos gyaloglásban, most egyszerre reszketni kezdett. Hűvös volt az est. A gyerek beásta magát a lehult fenyőtűk vastag szőnyegébe, összegömbölyödött és magára húzott néhány marékavart. Noha rettenetesen elfáradt, nem jött álom a szemére. Amíg talpon volt, lekötötte a figyelmét a bolyongás az erdőben, és minden másról elfeledkezett. Most viszont megrohanták az emlékek. Lassan hatalmába kerítette a félelem. Tágra nyílt szemmel leste, hogyan vastagodik a sötétség. Csöndben feküdt, szinte lélegezni sem mert. Még sose töltötte egyedül az éjszakát. A kunyhóban mindig égett a tűz, és a lobogó lángok rőt fénye távol tartotta a sötétség árnyait. Csöndesen szipogott, azután hirtelen kitört belőle az okogás. patakokban folytak a könnyei. Kis teste görcsösen rázkodott, míg végül lassacskán álomba sírta magát. Pár perccel később óvatosan körbe szaglázta egy apró éjszakai emlős, de már nem vette észre. Mélyen aludt. Sikoltozva ébredt. A föld még korán sem volt nyugodt. A mélyben visszhangzó, fenyegető, tompa morgás felidézte benne a tegnap történteket. Talpra ugrott. Menekülni akart, de hiába erőltette a szemét, nem látott. Éjszaka volt. Először azt se tudta, hol van. Szíve a torkában dobogott. Miért nincs fény? Vajon hol vannak az óvó, ölelő karok, amelyek mindig biztonságot adtak a Feri a tálmából? Aztán, ahogy fokozatosan ráébredt a valóságra, a hidegtől és a félelemtől reszketve, lassan összekucorodott és újból elvackolt a levéltakaróban. Már jócskán délelőtre járt, amikor felébredt. Tegnap este elhagyta a folyót, és most pánikba esett, hogy nem lát mást, csak a fák végtelen sorát. A szomjúság vezette el ismét a folyóhoz. A csobogó víz hangját követve sikerült visszatalálnia. A part láttán megkönnyebbült. Noha itt sem érezte biztonságban magát, legalább ihatott, és valami kijelölte vándorlása irányát. Mivel éhesen ébredt, első dolga volt ennivalót keresni. Bár ismerte az ehető bogyókat, gyökereket, arra senki sem tanította meg, mit nem szabad megenni. Az első levél, amit megkóstolt, keserűnek és csípősnek bizonyult. Azonnal kiköpte, és ösztönösen kimosta utána a száját, ezután nem igen mert próbálkozni. Inkább sokat ivott, mert ez legalább azt az érzetet keltette, hogy van valami a gyomrában, azután tovább követte a folyót. Az erdőben uralkodó félhomály visszariasztotta, ezért mindvégig a folyó közelében maradt, ahol hét ágra sütött a nap. Amikor leszállt az est, ismét üreget vájt a zavarba, összegömbölyödött és elaludt. Életének második egyedül töltött éjszakája ugyanolyan rettenetesnek bizonyult, mint az előző. Fázott, félt és éhezett. Még sose volt ilyen rémült és magányos. Olyan fájdalmas volt a veszteség, hogy szinte erőnek erejével törölte ki emlékezetéből a múltat, az anyját, a kunyhót, a családot és a mindent elsöprő földrengést. Ugyanígy rettegett attól, hogy belegondoljon, mi következik ezután, mit rejt a jövő, és ki fogja megvédeni a ráleselkedő veszedelmektől. A pillanatnak élt. Mindig csak a következő akadályon mászott át, a következő fatörzset kerülte ki. A folyót sem azért követte, mintha érdekelte volna, hová vezeti, egyszerűen útjelzőként szolgált. Vándorolt, mert ez legalább valamiféle célt adott neki. Azt a benyomást keltette, mintha csinálna valamit. Muszáj volt elfoglalnia magát, különben megrohanták az emlékek. Egy idő után a gyomrában lévő üresség egyfajta tompa fájdalommá vált, és ez a tompaság az agyára is rátelepedett. Időről időre elfogta a zokogás, de ilyenkor sem állt meg. Arcán peregtek a könnyek, mesztelen testét belepte a sár és a piszok. Valaha csak nem fehér, sejmes szőke haja összeragadt, teli volt lehullott ágakkal és tűlevelekkel. Egyre keservesebbé vált a vándorlás, ahogy a fenyvest lassan felváltotta a nyíltabb, bozótossal benőtt, apró levelű fákból álló lombhullató erdő. Ha elerett az eső, bebújt egy odvas fatörzsbe, behúzódott egy nagyobb szikla alá, vagy csak tűrte, hogy csupasz testét verje a zápor. Esténként nagy halmot rakott a talajt borító vastag avartakaróból, és belefúrta magát. Az ivás megmentette ugyan a kiszáradástól, ám számos más veszély leselkedett rá. Hallára fagyhatott volna, ha túlságosan lehűl az idő, és ott volt az állandó éhezés is. Mostanra már nem érzett éhséget, gyomrában azonban állandósult a tompa fájdalom. Szédült, és gyengének érezte magát, de igyekezett nem foglalkozni ezzel. Minden ideg szálával a folyóra összpontosított. Követte az áramlás irányát. Az avarból rakott fészkén átszűrődő napfény ébresztette fel. Kikászálódott a levelek közül, és lebotorkált a folyóhoz. Szomjas volt. A tegnapi eső és a hideg éjszaka után jól esett a hajnali napfény melege. Ivott és újra elindult. A folyó mentén vezető szűk csapás észrevétlenül emelkedni kezdett. Mire észlelte, már mély szakadék választott el a parttól. Megkísérett leereszkedni, de megbotlott és legurult a lejtő aljára. Alig pár lépésnyire hevert a víztől. Egész teste sajgott az esés közben szerzett zúzódásoktól és horzsolásoktól. Elsírta magát. Már gondolkozni sem tudott. Hangosan kiabált. Anyját, apját és a többieket szólította. Senki nem válaszolt. Kiáltozása lassan nyöszörgéssé csendesedett. Senki se jött, hogy megvigasztalja. Hevesen rázta az okogás, nem akart felállni, nem akart tovább menni. Mégis tudta, hogy nincs más lehetősége. Elvégre nem fekhet itt a sárban élete végéig. Miután kisírta magát, az oldalára hemperedett, hirtelen rádöbbent, hogy egy gyökér böki a hátát, és teli van a szája földdel. Felült, törődötten felállt, és a vízhez vonszolta magát. Hosszan kortyolt, és továbbment. Félrehajtotta maga előtt az ágakat, átlépte a mohával borított, kidőlt fatörzseket. A nagyobb akadályokat a folyóba gázolva kerülte ki. A tavaszi áradás miatt meglehetősen magas volt a vízállás. A mellékfolyók vízhozama is megkettőződött. A gyerek fülét már messziről megütötte a nagy zuhatag moraja, onnan, ahol egyesült a folyó két ága, hogy azután dübörögve zúduljon a mélybe, és a sziklákon átbukdácsolva folytassa útját a füves pusztaság felé. Széles vízfüggönyként zubogott alá a mennydörgő zuhatag. A fölcsapódó pára fehér ködbe burkolta az örvénylövizet. A kiugró sziklák keskeny ereszt képeztek a zuhatag és a sziklafal között. A kislány óvatosan bekémlelt a vízfüggöny és a sziklafal közötti félhomályos alagútba. Rövid tétovázás után óvatosan elindult a túlsó part felé. Bízott benne, hogy ott könnyebben ereszkedhet alá. A síkos, zöld, moszattal borított kövekbe kapaszkodva arra szólt előre, rettegett, hogy megbotlik és magával ragadja a robajló víztömeg. Szédült, ha csak rápillantott. A szűk átjáró felerősítette a zuhatag moraját. Minden bátorságát össze kellett szednie, összeszorított fogakkal sápadtan kúszott előre. Már csak nem a túlpartra ért, amikor váratlanul véget ért az átjáró. A sziklafalban futó patka fokozatosan szűkült, végül eltűnt a vízfüggönyben. Kénytelen volt visszafordulni. Mikor végre ismét a folyóparton állt, felsóhajtott és szomorúan megrázta a fejét. Egyetlen módon juthatott csak tovább. A folyóba gázolt, a víz hidegétől elakadt a lélegzete. Néhány karcsapással elérte a vízfolyás közepét, és hagyta, hadd ragadja magával a sodrás. Fél percbe sem telt, és átjutott az zuhatagon. Egy csöndesebb szakaszhoz érve kiúszott a víz szélére, és a partra gázolt. Rettenetesen kimerítette az erőfeszítést, de napok óta most tisztálkodott először tisztességesen, némiképp felfrissülve indult tovább. Szokatlanul forrón tűzött a tavaszi nap. A kislány eleinte roppantul élvezte, hiszen a vízben alaposan átjárta a hideg. De ahogy egyre magasabbra hágott a nap, a hőség felemésztette a gyerek utolsó erőtartalékait is. Délután a folyó és a partot övező meredek sziklafal közötti szűk homoksávon botladozott. A csillogó víztükör és a fehér sziklák szikrázva verték vissza a perzselőfényt. A túlparton apró, fehér, vörös és sárga virágok dugták ki a fejüket a frissen sarjadt fűszálak közül. A kislány azonban ügyet sem vetett a tavaszirét szépségére. Az éhségtől és a kimerültségtől kábán látomásai támadtak.
Mondtam, hogy ne aggódj, mama. Csak elmentem úszni egyet. De te, hol voltál ilyen sokáig? Motyogta. Mama, mikor eszünk már? Olyan éhes vagyok, és annyira meleg van. Miért nem jöttél? Hívtalak. Hiába kiabáltam, nem voltál sehol. Most hová mész? Ne menj el! Mama, nem hallod? Várj meg! Ne hagyj itt, mama!
A látomás felé szaladt, ám az eltűnt a szem elől. A kislány kétségbe esetten szaladt tovább a sziklafal mentén, észre sem vette, hogy közben elkanyarodott a folyótól. Vakon rohant arra, amerre az anyját sejtette. Aztán megbotlott egy kőben, és elvágódott. A fájdalom visszarántotta a valóságba. Sziszegve dörzsölgette sajgó lábujjait, miközben megkísérelte összeszedni a gondolatait. A magas homokkő falat szűk repedések, hasadékok és sötéten ásító barlang torkolatok tarkították. A nyári hőség és a kemény téli fagyok folyamatosan mállasztották a lágy közetet. A gyerek bekukkantott az egyik mélyedésbe, de a szűk hasadék nem tett rá különösebb benyomást. Annál jobban megrémült, amikor felfedezte a folyóparton legelésző ős tulokcsordát. A látomást követve nem vette észre a hatalmas, közel 180 centi marmagasságú, vészjósló, görbe szarvakkal pompázó rőtszínű vadakat. Elkerekedett szemmel merett rájuk. Egy csapásra kihozanodott. Az állatok kitágult orjukkal ízlelgették a levegőt, láthatóan nyugtalankodtak. A kislány óvatosan a sziklafal felé hátrált. Vigyázott, nehogy egy hirtelen mozdulattal támadásra ingerelje a hatalmas vezérbikát, amely mindvégig rajta tartotta a szemét. Mikor végre a sziklák fedezékébe jutott, sarkon fordult és futásnak eredt. Egy pillantást vetett hátra, és elakadt a lélegzete. Egy barlangi oroszlán kései rokonainál kétszerte nagyobb ragadozó lopakodott a csorda felé. A gyerek a szájába tömte az öklét, nehogy felsikolcson, amikor látta, hogy a hatalmas macska megrohamozza a csordát. A nőstény oroszlán rávetette magát kiszemelt áldozatára, és a földre terítette. A tulokcsorda dübörögve zúdult az ellenkező irányba. A leterített állat kétségbe esetten igyekezett szabadulni, de gyilkosa a földre szorította, és átharapta a torkát. A felszakított erekből kiömlő vér vörösre festette a ragadozó bundáját. A tulok lába még azután is remegett, hogy az oroszlán felhasította a hasát, kiontotta a beleit, és falni kezdte a még gőzölgő májat. A kislány a félelemtől félőrülten menekült. Nem vette észre, hogy közben épp a barlangi oroszlánok területére tévedt. Szokásos körülmények között még így sem fenyegette volna veszély, ezek a nagymacskák nemigen törődtek az efféle aprócska zsákmánnyal. Inkább az olyan kiadós falatok keltették fel az érdeklődésüket, mint az őstulok, a bölény vagy az óriás szarvas, amelyekkel napokra elverhették az éhségüket. Ezúttal azonban másképp állt a helyzet. Újszülött kölyköket rejtett a vacok, és a gyerek túl közel került hozzájuk. Az őrzésükre hátra maradt hím figyelmeztetően elbődült, a kislány hátrakapta a fejét, és pillantása az ugrásra készülő vadállatra esett. Sarkon fordult, és minden erejét megfeszítve rohant az ellenkező irányba. A hatalmas macska nem sietett. Tudta, hogy úgysem menekülhet előle a kis betolakodó. Kényelmes tempóban kocogott a gyerek után, aki a sziklafal felé igyekezett. A kislány szeme könnybe lábadt, szúrt az oldala, alig kapott levegőt. Az utolsó pillanatban vette észre a nálánál nem sokkal nagyobb repedést. Átszuszakolta magát a nyíláson, sekély üregben találta magát, épp hogy elfért benne. Óvatosan megfordult, hogy szembe kerüljön a fénnyel. A sziklának vetette a hátát, valósággal egyé vált vele. A barlangi oroszlán csalódottan felbődült, amikor látta, hogy a kiszemelt prédának sikerült egérutat nyernie. De nem adta fel. Megállt a repedés előtt, és lassan becsúsztatta mancsát az odóba. A kislány meretten bámulta, ahogy az oroszlán kieresztett karmai körbe tapogatják a mélyedést, és egyre közelebb kerülnek hozzá, a szűk helyen nem volt mód kitérni előlük. Felsírt, amikor az éles karmok felszántották a combját. Még jobban összehúzta magát, és belesimult a háta mögötti kis horpadásba. Maga alá húzta a lábát, és kipréselt magából minden levegőt. Az oroszlán mancsa ismét megjelent a nyílásban, csak nem az összes fényt elfogta. De a nagymacska hiába keresgélt, semmit se talált. Dühösen felmordult, aztán megrázta magát, és járkálni kezdett a barlang előtt. A kislány mozdulatlanná dermedve töltötte az éjszakát. Még másnap sem merészkedett elő. Lába teljesen elzsibbott. A vadállat által ejtett seb elgenyesedett és rettenetesen fájt. Arra sem volt hely, hogy kinyújtózzon, vagy legalább elforduljon egy kicsit. Az itt töltött órák nagyobb részében eszméletlenül hevert. A fájdalom és az éhség leverte a lábáról. Rémálmok gyötörték, egyetlen vég nélküli látomásba olvadt össze a földrengés, a barlangban tapogatózó éles karmok, a magány és a félelem. Végül azonban nem a sebláz vagy az éhség csalogatta elő a rejtekéből, hanem a szomjúság. Miután végre sikerült összeszednie magát, kilesett a hasadékon, sehol sem látta az üldözőjét. Hosszúra nyúlt a szélben hajlongó fenyők és folyóparti fűszvák árnyéka. Alkonyodott. A kislány sokáig bámulta az ide-oda hullámzó fűtengert, míg nagy nehezen rászánta magát, hogy előmerészkedjen. Az oroszlán réges-rég elvonult. A nőstény féltette a kölykeit, és hogy felfedezték a búvó helyüket, új rejteket keresett. A gyerek kimászott a szűk hasadékból, felegyenesedett, szédült, apró, éles pontok táncoltak a szeme előtt, minden lépésnél fájdalom hasított a testébe. Sebe felfakadt, ömlött belőle a genny. A végsőkig kimerült. Alig állt a lábán. A szomjúság azonban mindennél erősebbnek bizonyult. Amikor összeesett, négy kézláb tette meg az utolsó métereket. A folyóhoz érve hasra feküdt, és hosszú kortyokban nyelte az éltető vizet. Miután csillapította a szomját, ismét megkísérett talpra állni, lábai azonban felmondták a szolgálatot. Ereje végére ért. Ahogy megpróbált felegyenesedni, megingott, és minden elsötétült előtte. Arccal a porba zuhant. Egy dökkesejű felfedezte a mozdulatlanul fekvő alakot. Egy darabig lustán körözött fölötte, aztán lassan, egyre lejjebb ereszkedett.